kedves Mária rádió hallgatók! Az utóbbi időben a hitről és a tudománynak a viszonyáról beszéltem. A kvantumfizika a főleg az elemi részecskék fizikájának az elmélete. Az utóbbi évtizedben élénk kutatás folyik arra vonatkozólag is, hogy az emberi agyat, illetőleg a lelket mi befolyásolja. Hisz ez a fizika határását a lét és a nem lét között, de az anyag és a szellem között is. Rengeteg információ érkezik hozzánk érzékszerveinken keresztül minden pillanatban. Minden lépésnél információt veszünk fel, és ezeket feldolgozzuk. Tudatunk azonban önkiszolgáló. Egy olyan világban élünk, ahol minden csak a jég egy csúcsa. Az agy 400 milliárd bitnyi információ dolgoz fel másodpercenként, és ebből mi csak 2000-re figyelünk. Az átélt valóság az agyban történik. Az agy fogadja az információkat. A szemek olyanok, mint a lencsék, de a szem az nem lát. Ami valójában lát, az az agy. Az agy hátsó része a látókéreg. Az agy meghatározza, hogy mi az, amit észlelni tudunk. Agyunk úgy van felépítve, hogy olyan mintákat keresünk, amik már léteznek bennünk a korábbi tapasztalatokból. Az agy nem tesz különbséget az álmok és a valóság, a külső világ és a gondolatok között. Nincs olyan külső világ, ami független lenne a belsőtől. Hogyan látunk? Az egyes tárgyakról fénynyalábok érkeznek szemünkhöz, és fordított képként jelennek meg a retina hártyán. A fénynyalábokat az ottani sejtek elektronikus jelekké alakítják. További reakció után ezek az elektronikus jelek az agy látóközpontjába képként jelennek meg. Az agy a fénytől teljesen el van zárva. Belsejebb korom fekete, a fény nem tud behatolni a koponyába. A látóközpontnak nevezett hely sötét, ami sohasem érkezik a fénnyel. Én azonban a korom sötét helyen egy fénnyel teli ragyogó világot szemlélek. Ez a kép olyan tökéletes minőségű, amelyet a 21. századi technológia nem képes biztosítani. A szem és a fültechnológiai eszközöknél sokkal bonyolultabb, sokkal hatékonyabb és sokkal tökéletesebb tervezettségű. Ez egy háromdimenziós, színes és rendkívüli édes kép, amit kapunk. A tévén csak kétdimenziós kép látható. És ugyanez igaz a fülre is. A fülkagyló összegyűjti a hanghullámokat. A középfül ezeket a hangrezgéseket a belső fülbe közvetíti, ahol a rezgések elektronikus jelekké alakítva tovább jutnak az agyhoz. Az agy a hangtól is el van szigetelve. Bármilyen hangos a külvilág, az agy belsejében teljes a csend. Hangoktól elzárt agyban halljuk a zenekari szimfóniát. Ki az, aki lát? Az agy lát, vagy a szemek? És mi a valóság? Amit az agyunkkal látunk, vagy amit a szemünkkel? Az igazság az, hogy az agy nem különbözteti meg nagyon a tapasztalt dolgokat az emlékektől, vagy az álmoktól, mert mindhárom esetben ugyanaz az idegpálya lesz aktív. Az alapvető kérdés az, hogy ki választ ezek közül a lehetőségek közül, amelyben a jelent érzékeljük. Értelmileg csak az öntudat jöhet szóba, mint minden létezés alapja. Mi magunk alkotjuk a valóságot körülöttünk tudatosan. Az a létezés nem egyedül az enyém, mert más embereket, sőt dolgokat is befolyásolhatok. Nem tudom, mennyire lehet az újságcikkeknek hinni, de Mr. Emoto kutatóról olvastam, hogy a víz nem csak fizikai eseményekre reagál. Ezért tanulmányokat végzett mentális behatásokkal. A behatásokat követően lefagyasztotta, majd a mikroszkópon keresztül lefényképezte a mintákat. A minták között volt olyan, amelyet egy szerzetes megáldott. Volt olyan, amelynek azt mondták, hogy köszönöm. De volt olyan is, amelyet erőszakos mondatokkal illették, illetve az emberi veszekedések tanújává tették. Az eredmény megdöbbentő volt. Minden egyes pozitív tartalmú megnyilvánulás szabályos, minden esetben hatszögletű kristályokat, még a negatív töltetű megnyilatkozások mindegyike kors, torszülött kristályokat eredményezett. Mr. Emoto arról beszél, hogy a gondolat vagy az akarat alakította ki a víznek a szerkezetét. Hogy hogyan történik ez a hatás, az a tudomány előtt ismeretlen, de Mr. Emoto kísérletei alapján bizonyítottnak látszik, hogy a vízre nem csak fizikai befolyások vannak hatással. Ha a gondolatok ezt teszik a vízzel, mennyivel többet tehetnek velünk az embereknek, kiknek teste 70-80%-ban víz. A legtöbb ember élete során nem befolyásolja a valóságot következetesen anyagi módon, mert nem hiszi el, hogy képes rá. Ha ez néha valamilyen külső ráhatásra mégis meg is teszi, annak időátlaga nagyon kevés hatással van. Ezért nincsen komoly hatása, mert nem tudja fenntartani ezt az állapotot, már nem hiszi el, hogy képes rá. Pedig ha megváltozik gondolkodásmódon, megváltoznak lehetőségeim is. Ha megváltoznak lehetőségeim, megváltozik az életem. Ha ez bekövetkezik, agyam idegösszeköttetései újra kapcsolódnak, új fogalmakat hoznak létre, és teljesen megváltoztatnak engem, hogy én is megváltoztathassam a környezetemet. Ez az elgondolás az alapja a szentelt víz használatának is. Régebben minden házban magától értetődő volt a szentelt víz, és lefekvés előtt tújokat ebben mártva keresztetve tettek. Manapság csak a templom bejáratnál van szentelt víztartó, de a klímaváltozás miatt néha itt is érezhető a szárazság. Ahol én éltem Dél-Amerikában, a szentelt víznek nagy becsülete volt. Mise után a hívák tucatjával hoztak egy üveg vizet az oltár elé, hogy a miséző pap megáldja. Sohasem hiányzott odahaza a szentelt víz. Igaz az sem, hogy a gyerekek minden reggel és lefekvés előtt a szülők áldását kérték. A szülői áldás nem csak olyan jó kívánság, mint az újévi képeslap, hanem a szülő ezzel saját lelkét leheli bele utódjába több-kevesebb sikerrel. Totti, amiért leírja, hogy mikor az eukarisztikus kongresszuson járt Írországba, az emberek az utcán sokszor papi áldását kérték. Paraguayban is, ha valaki találkozott az utcán egy atyával, áldását szokta kérni. Nem csak a gyerekek, hanem meglett férfiak is, a polgármestertől kezdve az utolsó bakáig. Habár a modern kor a városokban ott is eltüntette az ősi szokásokat. Nálunk viszont az emberek már úgy vélik, hogy áldás nélkül is lehet élni. Azért ne csodálkozzanak, ha életükön hiányzik az Isten áldása. A vallásos jelképek növelik belső értékeinket. nem csak szavakkal vagy olvasmánnyal erősítjük hitünket, hanem ha különböző gyakorlatokat végzünk, akkor is. Ilyen a térhajtás, vagy hogy a templomba levesszük sapkánkat, áltatossági gyertyát gyújtunk, vagy keresztet hordozunk nyakunkban. Ilyen gyakorlatokkal erősítjük hitünket. Ezek mindegyikét lehet mellőzni, de ha nincs semmi, amivel megvallom hitemet, gyakorlatok hiánya miatt elcsenevészesedik, elszárad, elhal. A kvantumfizika rossz értelmezésének egyik hatása, hogy megszaporodott a babona. Régebben már beszéltem a horoszkópról, melynek sem tudományos, sem vallásos alapja nincsen. A középkorban a horoszkópból állott sokak csillagászata. Manapság is olvastam, hogy a kvantum elméletre hivatkoznak. Ugyancsak bizonyos szientológiai vallások is megpróbálják dogmáik egy részét ebből a tudományból értelmezni, illetőleg félreértelmezni. Hasonlóképpen megsokasodott a valós vagy a vélt sugárzások száma is. Hogy mi ennek az igazságtartalma, nem tudom, de vannak emberek, akik nem helyezik el ágyukat, mielőtt meg nem győződtek, hogy a Hartmann háló és a Curry háló sugárzásának a kikapcsolása biztosítva van. Állítólag sok betegséget, álmatlanságot okoznak ezek az ártalmas helyek. Személyesen erről nincs tapasztalatom, pedig legalább 20-30 helyen töltöttem hosszabb, rövidebb éveket. Vannak ismerőseim, akik ezeket a helyeket műszerekkel felméretik, és miután biztosították őket a hely veszélytelenségéről és a számla megfizetésének pontosságáról, csak akkor pihennek nyugodtan párnáikon. Állítólag az emberi szervezetre káros geobiológiai és kozmikus eredeti sugárzások túlnyomó többségét csak azok a személyek tudják hitelesen kimérni, akik radiesztéziai képességük mellett a spirituális szint megfelelő fokán is állnak. Ez lehet, hogy igaz is, mert aki botfülőnek született, őt még Kodály Zoltán sem tudja megtanítani hegedülni. Így állítólag a spirituális készségnek a magasabb fokát sem lehet megtanulni, arra születni kell. Ennek hiányába jöhetnek létre olyan mérési eredmények, hogy ahány radiesztéta méri be ugyanazt a helyiséget, annyi egymást egyáltalán nem megerősítő, sőt leginkább egyásnak ellentmondó eredmény születhet. Olvastam egy leírást, igazságtartalmára viszont nem merek megesküdni. Így szól a szöveg. A Földön egy templomnyi nagyságú geobiológiai és kozmikus eredeti sugárzástól mentes terület sem létezik. A Hartmann háló rászerűen befedi Földünk teljes felületét. Ennek ellenére a történelmi egyházak templomaiban sehol sem tapasztalható a káros geobiológiai és kozmikus eredeti sugárzás. Sugárzásmentességgel rendelkeznek a történelmi egyházak napjainkban épül templomai is. Kutatásaink során, írja a szerző, lakóhelyünktől nem is túl messze, betévedtünk egy tatarozás alatt álló templomban, és a templomot fenntartó egyház történelmisége dacára mérhető volt benne a vizér és a Hartmann háló sugárzása. Sőt, nagyon sok más geobiológiai és kozmikus eredetű káros sugárzás is jelen volt. Kételkedtünk, hogy talán nem volt igaz a történelmi egyházak templomaira vonatkozó megállapításunk. Ekkorát tévedtünk volna. A véletlen siet segítségünkre. Bizonyos idő elteltével visszajutottunk az említett templomhoz, ahol már befejezték a tatarozást. Bementünk és mértük, de a pozitív és gyógyító sugárzásokon kívül nem volt mit mérnünk, tehát a káros sugárzások semlegesíthetők. A főiskolánál teológiát tanultam, egyik atya tanította a parapszichológiát. Úgy tanított, hogy valóban vannak események, amiket nem lehet megmagyarázni. Egy példát én is elmondok életemből, 1965-ből Paraguayban. Szemináriumot építettünk 120 fiatal számára. Több kutatástunk a területen, de nem találtunk vizet. Hallottuk, hogy egyik atya Buenos Airesben ingával tud vizet találni. Meghívtuk. Nem jött el, hanem kérte, hogy küldjünk el a 6 hektáros telek helyrajzát. Pár hétre rá megjött a válasz, és megjelölte a helyrajzon, hogy hol ássunk. Megjegyezte, hogy körülbelül 5 évre elég lesz a víz, addig fúrjunk még kutat. Valóban találtunk 8 méter mélyen elég vizet a szeminárium számára. Mire a víz alapot, 5 év múlva megtörtént a fúrás 120 méter mélyre. 1000 kilométer távolságból lett megállapítva, hol találhatunk ivóvizet. Az első helyen, ahol Paraguayban éltem, a legközelebbi orvos körülbelül 200 kilométerre lakott. Voltak emberek, akik készfeltétellel és imádsággal gyógyítottak. Ha pedig véletlenül meghívták az orvost, mire megérkezett, legtöbbször már túlságosan késő volt, mert közben a beteg magától is meggyógyult az ilyen imádkozó emberek hatására. Különösnek azt találtam ebbe, hogy a betegek valóban meg is gyógyultak, noha semmit sem tudtak a kvantum fizikáról. Nem csak sok beteget tudtak gyógyítani. Emlékszem egy esetre, hogy egyik szomszédom szója ültetvényét ellepték a hernyók. Volt egy férfi, aki a földet imádkozva körüljárta, és másnap már csak döglött hernyókat lehetett látni. Akkoriban a permetezés még ismeretlen fogalom volt. Vannak erők és hatások, amelyek nem magyarázhatók okszerűséggel.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották.
Jöjj, Úr Jézus!